Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Esztergomból jelentkezünk élőben. Köszöntöm azokat, akik itt vannak velünk, és azok is, akik online követik a műsort. A mai adásban természetesen szó lesz a Tisza jelöltállításáról és a Medián újabb méréséről, de a helyi esztergomi politikai viszonyokról, politikai dilemmákról, politika történetről is beszélgetni fogunk. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Kezdjük néhány technikai jellegű üggyel. Jelezted, hogy szeretnél egy korábbi megszólalásod kapcsán egy helyesbítést tenni.
Igen, már írásban is jeleztük, de hogy vasárnap este a Partizánban tévesen mondtam, és ezért elnézést kérek, összekevertem egy másik úrral, Megyesi Konstantint, kiváló szegedi történészt, azzal vádoltam, és ezért még egyszer újra elnézést kérek, hogy DPK tag, nem DPK tag jelezte is nekem, és egyben szeretném felhívni a figyelmet, hogy amit Lakner Zoltán és méltatott könyvére, amit Grósz Károlyról írt, szerintem egy kiváló mű, és most megjelent az új könyve, ami egy budiai úrifiú történet, amit Szent György Albertnek a életét mutatja be, kicsit ilyen regényes, félregényes formában. Szóval még egyszer elnézést kérek tőle, a neve miatt kerültem ebbe a hibába, és elnézést kérek tőle újra.
És lenne még egy hirdetnivaló, megérkeztek a Partizán webshopjába az új Vétó mörcsök, erre nyugodtan rá lehet keresni a partizan.hu oldalán a webshop fülön, ezt bárki megtalálhatja, és szeretném hirdetni azt is, hogy elindult Papp Szilárd kollégánknak egy új műsora, az Unorthodox, és ezzel kapcsolatban most nézzünk meg egy reklámot.
Miközben Magyarország a 2026-os választásokra készül, a világ körülöttünk újra rajzolja önmagát. Új hatalmak emelkednek fel, régiek omlanak össze. A politika, a gazdaság és a technológia versenye új korszakot nyit. Ezek a változások nem csak az eljövendő kormány mozgásterét határozzák meg, hanem a mi mindennapi életünket is, hogy mennyit keresünk, hol dolgozunk, mit vásárolunk. Én Papp Szilárd vagyok, és Unorthodox címmel egy interjúsorozatot indítok útjára, amelyben a világ legkülönbözőbb tájairól fogok beszélgetni olyan emberekkel, akik segítenek megérteni, miben is vagyunk, és mi jön ezután. Lesznek jobb és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok, európaiak, észak- és dél-amerikaiak, ázsiaiak és afrikaiak. Ami közös bennük, hogy mernek másképp gondolkodni, és túllátnak a régi sémákon. Unorthodox. Új nézőpont a világra. Hamarosan a Partizánon.
És akkor szerintem kezdjük is a Tisza jelölt állításával. Ugye nem sokára meg is lesznek a végleges eredmények. Holnap lesz ezzel kapcsolatban egy rendezvénye a Tisza pártnak. Online lehet ezt majd követni, ahol kihirdetik a jelölteket. Igen. Nekem van azért egy-két megjegyzésem ezzel a folyamattal kapcsolatban, ami nem tűnik teljesen logikusnak. Ugye azt az időszakot nagyon elhúzta a Tisza párt, hogy mikor kezdődik el ez a jelölt kiválasztási folyamat. Most viszont ez nagyon gyorsan zajlik le, az első forduló, második forduló és a végleges eredményhirdetés. Szerinted nem lett volna politikailag logikusabb jobban széthúzni ezt az egészet, hogyha már ennyit kellett várni rá, és így ezzel tovább tematizálni úgymond a napi rendet?
Nem tudom, őszintén szólva. Szóval, hogy erről sokszor beszéltünk itt a Vétóban, hogy mi a jó, mi nem a jó, mi az ideális, mi nem az ideális. Ahogy ezt már többször hangsúlyoztam, ez egy aszimmetrikus harc. És az aszimmetrikus harcban minden egyes kérdésnek, minden egyes napnak, időnek van súlya és pontossága. És abban, hogy ezt így leszűkítették ilyen rövid időre, talán azzal számoltak, hogy így lett talán minimalizálni a kockázatot annak, hogy mi legyen, mi fog történni a jelöltjeikkel. És ugye két hetet tart ez körülbelül, és ahhoz képest, hogy a Fidesz azt mondta korábban, hogy ez egy káosz, borzalom. Sialobb túl baloldali, túl jobboldali, túl kulák, túl burzsoá, mindenféle ilyen volt. Ahhoz képest ugye mégis ez így halad ez a történet, és ugye voltam, akkor holnap lesz ennek a végeredménye.
Igen, és a másik kérdésem ezzel kapcsolatban pedig az, hogy nagyon egységes képet mutatnak a jelöltek. Együtt kampányolnak, együtt pultoznak, nem nagyon van versengés igazából, és szerinted ez nem tesz egy kicsit tét nélkülévé igazából magát a folyamatot? Nem lenne úgymond jobb, hogyha egy kicsit izgalmasnak érződne, vagy hogyha kicsit versengőbbnek érződne ez az egész jelölt kiválasztás folyamat?
De mi lenne neked az izgalmasabb? Most tehát én nem tudom, tehát hogy az a kérdés, hogy a végén az van, hogy van két jelölt, aki közül lehet választani, annak, aki regisztrál erre az oldalra, vagy az oldalon szavaz, és van két választása, és ugye az egy kérdés, hogy ez ilyen típusú politikai lépések, ezek hosszú távon milyen hatással vannak. Ugye azzal vádolta a Fidesz, most már egy zárójelet nyitok. Tehát, hogy így a politikai kommunikációnak, és egyébként bármifajta kommunikációnak vannak ilyen alapszabályai, és kicsit szerintem érdemes belük így tisztában lenni. Szóval az egyik ilyen, hogy ugye tudjuk azt már korábban is, hogy elrepült Orbán Viktor, Kaminski Fanni, Orbán Balázs, és itt talán valaki volt ott a képen,
Horvátországban,
ahol megszületett a győzelmi stratégia. Most valószínűleg abban a győzelmi stratégiában, hát a második vagy harmadik oldalon az van leírva, hogy néz ki egy defenzív és egy offenzív kommunikációja a Fidesznek vagy a pártnak. És ugye az egyik ilyen alapállítás, hogy megvan az, hogy hova akarsz kommunikálni, akkor vannak ilyen eszközök a kommunikációban, nem csak a politikai, hanem lényegben bármilyen kommunikációban. Az egyik ilyen, hogy keretezd mindig minden történést. Ugye a Fidesz ebben nagyon jól muzsikál az elmúlt 14-15 évben. Az a lényeg a keretezésnek, hogy bármilyen esemény történik Magyarországon vagy a világban, rögtön jön valaki, aki ugye szó szerint berakja egy olyan keretbe, amiben ő láttatni akarja az országgal. Tehát a szó ugye arról szól, hogy a keret, hogy te adod, mert aki keretezi a valóságot.
Meséled el a másik történetét is.
Tehát te meséled el, te mondod el, vagy te emészted meg, vagy te adsz gondolatmankót arra, hogy hogyan kell ezt a kérdést látni. És ez a politikai kommunikáció, mindenfajta kommunikáció, ez egy nagyon fontos eszköz, hogy minden egyes esetben, ami történik, bármilyen helyzet van belpolitikában, külpolitikában, rögtön legyen egy keret, amiben a Fidesz magyarázza ezeket a dolgokat a befogadóknak, amik két része van bontva, van a befogadó, aki a sajátja, és van a befogadó, aki az ellenfele, vagy aki nem rászavaz. Na most a Fidesz úgy dolgozik, hogy rájött arra, hogy ugye, hogy nem csak azt, tehát, hogy a korábbi megszokott politizálásban meg kellett győzni újságírókat, egy idő után rájöttek arra, nem is elég régóta, hogy most már nem kellene újságírók, hanem a saját maguk rendszerét kell építeni, és a keretezésben már nem kell, nincs egy médium, hanem a médium a saját maguk. Tehát ez a keretezési rendszere. A másik ilyen az az, hogy történeteket mesélnek el, történeteket kell gyártani, és a történeteket vagy úgy kell szőni, hogy vagy mindig legyen benne a pozitív hős az, aki mondjuk a Fidesz, és mindig legyen egy negatív hős az, aki az ellenfele. És a harmadik ilyen alapkérdés az az, hogy hogyan tudsz üzeneteket eljutatni, mik az üzenetei, de mik persze fontosak az első kettő szempontjából is, de az, hogy állandóan legyenek valami tiszta, jó érthető, a legegyszerűbb ember számára is felfogható üzeneteid, amiben egyrészt vannak pozitív üzeneteid, amik az, hogy te mit csinálsz, ebben a történetben hogyan élik bele, kettő pedig mit csinál a másik. Na most így operál egyébként a mindenki, bármilyen kommunikációs helyzetben, és a Fidesznek ugye az volt a célja, hogyha jön majd az ellenfélnek a jelöltállítása, akkor abban a pillanatban ő megemésze a történeteket a sajátjai számára, és megemésze a történeteket az ellenfél támogatói számára is, illetve azokra, akik a bizonytalanok. Na már most, ez a játék így folyik, és az, hogy mi ennek a vége, hogy sikerül-e azt a keretet, amit ők kitaláltak, rárakni és belehelyezni a jelölteket, ennek szerintem egy-két héten belül ez ki fog derülni. Legalábbis
most abban, hogy látod?
Hogy egyelőre ez még annyira nem sikerül. Tehát, hogy van egy keretrendszerük, ugye még egyszer mondom, a keretrendszerük, amiben volt az, amit meg tudtunk volna mondani, hogy mi lesz a keretrendszer fél éve, egy éve, sőt akár azt mondom, hogy 5 évvel ezelőtt is, mert ugyanazt mondták volna, mindent megpróbálnak azért elkövetni, hogy ezt a keretet, ezt a képzetet tudják társítani ebben a helyzetben. A másik ilyen az, hogy mi az ő történeti mesélésük, és ugye pontosan ebbe is ez beleillik, hogy nekik azt kell mutatni, hogy bármi is történik, a karaván halad. És az az érdekesség van, és ugye akkor nem tudom, lapozunk, vagy abban a stratégiában, amit ők írtak az oroszlánosba, kettőt arra, vagy kettőt vissza, hogy abban a helyzetbe kerültek, hogy hátrányban vannak. Hátrányban, szerintem masszív hátrányban. Mindenképpen, amikor ez a utazás megtörtént Horvátországban, akkor valószínűleg még masszívabb hátrányban voltak. Isten tudja, milyen hátrányban voltak, de azért egy erős hátrányban. És akkor hogyan tudsz fordítani, vagy hogyan tudod visszavenni a kezdeményezést, mik azok a technikák, mik azok a lehetőségek, mik azok az eszközök. És az egyik ilyen, amit ugye elkezdtek csinálni, ezzel a hárommal, ami amúgy is megvan, az, hogy amit én is mondtam, azt a vasat, azt a rendszert, amit egyébként közpénz 100 milliárdokból képítettek, egészen elképesztő turbófokozatba kapcsolták, és az az egyik, ugye ezt erős beszéltünk talán korábban, hogy a Steve Bannon nevezető amerikai kampány, nem tudom, ki az első Trump győzelmet aratta, és később után egy évig volt a stratégiai tanácsadó, és aztán összeveszett Trumppal. Ugye ő mondta azt, hogy az a modern kommunikációnak az egyik ilyen harci modora, hogy elárasztani a közvéleményt, bármivel, mindegy, hogy mivel, csak fulladjanak bele a befogadó, ne halljon mást, ne jöjjön át az ellenfélek az üzenete, zavarjuk meg az emberek gondolkodását, illetve, hogy annyira fárasztjuk le, hogy képtelenek legyenek igazából logikusan akár, vagy befogadó módon gondolkodni.
És ezt a mintázatot látod?
Ez történik most. Van egy szerintem Amerikából importált eszközrendszer, vagy van egy olyan eszközrendszer, ami eddig is megvolt, legfeljebb a módszereik, meg a szavaik, meg a kulturális utalásaik lettek szerintem Amerikából így kölcsönvéve. Van egy narratíva gyártás, aminek az a lényege ebben a stratégiában, nem tudom, a 26. oldalon, hogy azokról a témákról, amiben gyenge a Fidesz, arról ne legyen szó, azokról, amiben ő magát erősnek érzik, csak arról lehessen beszélni, és mindenki, aki itt erről akar beszélni, rögtön át kell valahogyan váltani, átkötni, átkeretezni. És ugye mondok egy példát, nem működik mondjuk a vasút valahol, rögtön mondd meg, hogy miért nem működik az a vasút valahol, és rögtön az az ellenség legyen belső ellenség is, meg külső ellenség is. És most ezt látjuk ennek a turbófokozatra járatását, és az a kérdés, hogy közben, és most akkor még egy zárójelet, hogy közben annak az egy nehéz dolga a politikában, vagy a kommunikációban főleg, amikor valaki a status quo-nak a jelöltje. Tehát, hogy az nehéz, az emberek általában furcsa módon nagyon kettő és érzelműek, van benne az, hogy nagyon vágynak arra, hogy valami új legyen, valami más történjen, és van benne egy másik is, hogy milyen jó, ami már biztonság, ami már megvan. És ez egy nagyon furcsa ilyen levegő állapotban lévő ilyen fizikai, most valami képzavarral leírni, az embernek az ilyen érzelmi ilyen kis gömböce, vagy állapota, és most az a szituáció van, hogy a Fidesz megpróbálja oda lökni a saját narratíváját, hogy ami megvan már, ami biztonság, amit már ismersz, az biztos, hogy jobb, mint valami új. És amikor azt mondják, hogy hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre, az ennek a fajta keretezése az a mostani állapotnak.
Igen, egyébként azért is érdekes, amit mondasz, mert általában így azt szoktuk elvárni a politikától, hogy konzisztens legyen, pedig tele van ilyen inkonzisztenciákkal, az embereknek is ellentmondásosak a vágyaik, és ezek az ellentmondásos vágyak győzik le egyszer vagy máskor egymást.
Bocs, annyira igazad van, hogy ugye erről is beszéltünk ebben a bizonyos adásban vasárnap, hogy attól elszoktunk, tehát ha nincsen kihívó, és a kihívó nem mutatja meg, hogy mennyire inkonzisztens bizonyos politika akár egy párton belül, és mennyire akár egymásnak 100%-osan ellentmondó, vagy 180 fokban ellentmondó dolgok történnek, akár egy hónapon, vagy két hónapon, vagy három hónapon belül, az, hogy ha elmarad a szembesítés, akkor az egy kihagyott zicser. De hogy ha megnézed mondjuk az Orbán Viktornak bármilyen szakpolitikában, de tényleg bármilyen szakpolitikában lévő mondásait, akár 10-15 évre visszamenőlegesen, biztos, hogy van benne, hiszen ugye ő is emberből van, meg a világ változik, meg ugye ő is egy mindenható jövőbe látó zseni. Biztos, hogy van valamilyen ellentmondás, vagy egymás akár teljesen ellentmondó üzenet. És akkor jön, és akkor csak hogy mondjak még egy utolsó példát, akkor jön a politikai hiba. Most mondjuk egy politikai hibát, amiről kevéset beszéltünk. Az egy, szerintem egy hatalmas politikai volt a Fidesz részéről, hogy az Fidesz egyik oldala, vagy ha lehet így mondani, az egyik oldala elkezdte azt sugalni, spinnelni, pörgetni, hogy vissza kell hozni a politikai pályára Varga Juditot. Láthatóan volt egy ilyen irány, amit beszéltünk arról, a kamaszfiúk a dohányzóba mennyire vágynak vissza a Varga Juditnak a szereplésére, és jött egy másik irány, aki ugye ezt talán Lázár János fémjelezte, aki mint egy ilyen kettőben magasabb, nagyon szigorú kamaszfiú, aki elmondta, hogy nem jön, de senki vissza, és ez egy politikai hiba volt. Tehát több héten keresztül arról ment a politikának a hogy a közbeszédnek a formálása, hogy akkor mi lesz ebben a kérdésben.
Erre már ugye pontot tett Orbán Viktor erre a kérdésre.
Erre Orbán Viktor pontot tett, de hogy ilyenek történnek egy kampányban, hogy egyrészt vajon az volt ebben a győzelmi stratégia, nem tudom, 23. függelékébe, hogy vissza kell hozni a valójutat a pályára, és az kell, és ezt kezdték el a kampányban végrehajtani, és aztán jön a lázás, akkor és ezt félbe, vagy levágja, hogy vajon ez hogyan van egy ilyen, tehát egy kampány, van egy kampány, az egy hierarchikus rendben működő ilyen félkatonai állapot. De most vagy az lehetett, hogy ők mentek előre, és a Lázár János annyira erős már ebben a kampányban, hogy ő képes arra, hogy egy ilyen döntést akár egyedül meghozzon, vagy pedig az, hogy van egy inkonzisztencia, és az inkonzisztenciában úgy érezte valaki, hogy ezt fel kell valahogy oldani, mert amit mondasz te, elkezdődik az a hangulat az emberekbe lecsapódni, hogy valami nincsen rendben. És az inkonzisztencia, és ez tök jó, hogy ezt mondod, az inkonzisztencia azt jelenti, hogy valami nincsen rendben, valakik nem tudnak rendesen kormányozni, nem tudják rendesen vinni az országot, mert valami nincsen rendben.
De az például nem merül fel, hogy ugye itt volt váltás abban, hogy ki az, aki ezt a kampányt vezeti. Tudom, hogy te azt szoktad mondani, hogy valójában Orbán Viktor a saját kampányfőnöke ebben a kampányban, de ugye ez Orbán Balázs valójában, tehát nem lehet az, hogy végül is az derül ki egyszerűen, hogy nagy a kabát, és nem tud rendet tartani adott esetben?
Én ugye, hogy mekkora a kabát, az majd április 2-én kiderül, és az, ott lesz egy fekete-fehér helyzet. Én azt nem értem ebben, hogyha Orbán Balázs a kampányfőnök, akkor a Lázár János hogy tud egy ilyenben beleszólni. Hát, vagy pedig van, hogy ez a macsó, ki erősebb, ki a Jani a gáton, és lehet, hogy olyan ereje van már Lázár Jánosnak a Fideszen belül. Ugye egy dolgot tudunk, most két dolgot tudunk, az egyik az, amit tudunk, hogy ő úgy ment el Amerikába, hogy valójában azért ment csak el, ugye maga Orbán Viktor mondta talán Rónai Egonnál, hogy azért ment el csak Amerikába, mert ő viszi a kampánynak ezt, és ezért kell ott lennie, ezt tudjuk, ez egy elég erős pozíció. Azt is tudjuk még, hogy a kegyencjáraton lévő utazók nem kerültek közpénzbe, ezt is megtudtuk már, csak hogy van egy ilyen ingyenjegy, amit így el lehet így, Szóval, hogy én ebben ezt látom, tehát ilyen korában egy Fidesz kampányban, de akár még egy önkormányzati kampányban is, hogy jön egy valaki és átvágja Orbán Viktoron túl ezt a politikai stratégiát, én nem igazán láttam. De még egyszer mondom, tehát minden kampány a választás estéig tart, hogy mekkora ez a kabát Orbán Balázsra, ez akkor fog látszani, amikor az eredmény eljön.
Igen, hát borzasztóan érdekes lenne megtudni egyszer, hogy hogyan működnek ezek a belső hierarchikus viszonyok valójában, amit nyilvánvalóan nem fogunk soha megtudni, de hogy ez egyébként milyen belső konfliktusokat szült, hogy ebben kétfelé beszélés volt, ez szerintem kifejezetten izgalmas.
Szerintem az van, mint, hogy minden helyzetben, ugye ezek emberek, akik mint mindannyian, akik egy ilyen kampányban benne vannak, és azt gondolom, hogy valahol ott lehetnek a erőpozíciók a Fidesz, vagy ki ül közelebb Orbán Viktorhoz a kormányülésen, és ugye mégis alapvetően nagyon közelül hozzá, de ő ugye nem egy egyéni országgyűlési képviselő, nincsen olyan szempontból politikai múltja, mint amilyen van mondjuk Lázár Jánosnak, nem egy olyan ember, aki tudott kétszer is nemet mondani, és ebből nagyon komoly politikai erőt is, vagy politikai tőkét kovácsol magának, de miért mondom még egyszer, amikor Rogán Antal vezette ezeket a kampányokat, olyan, hogy ilyen erőteljesen egy politikai stratégiát valaki így keresztből vág, és ilyen erős szavakkal, és erős kijelentésekkel, és lényegében a többi kamaszfiút teljesen zárójelbe téve, én ilyen nem emlékszem.
Igen. Jó, hát akkor egy kicsit ellépve ezekről a kampánykérdésekről és a Tisza jelölt állításáról is, volt azért egy másik jelölt állítás is, a Mandiner diátadó gálája, amiben azért voltak vicces momentumok. Természetesen innen is gratulálunk Bohár Dánielnek, aki az év véleményformálója lett. De ennél szerintem sokkal érdekesebb az év kulturális személyisége díj, amiben ugye hát Kovács Ákos legyőzte Krasznahorkai Lászlót, és ennek kapcsán én egyébként, vagy hogy hogyan tudjuk értelmezni ezt a hírt, ennek kapcsán egyébként Gerlóci Márton író megjegyzését, vagy elemzését tudnám mondani, aki hát azzal kommentálta ezt a kérdést, hogy ugye Krasznahorkai László októberben kapta a Nobel-díjat, és ez a Mandiner szavazás az egész éves teljesítményre szólt, úgyhogy... Majd jövőre, legközelebb.
Menjen oda Svédországba, ott mulasson. Bocs, csak egy mondat ehhez, amit én egyszer nem, tehát hogy, és ez is ugye még egyszer ez a nem tudom, hova kell ebben a stratégiából lapozni, amikor legyen mondjuk a kettes számú függelék, az, hogy hogyan tudod megteremteni a saját magad ilyen vélemény buborékát, vagy kihangosítani ezt a vélemény buborékot, és az látszott, hogy korábban mondjuk 24 előtt, 25, ugye bocsánat, 25 nyara ugye a nagy stratégia, de 25 nyara előtt, ezek a Fidesz által működtetett különböző intézmények, újságok, szervezetek, álszívészetek valamilyen módon voltak szervezve, de hogy nem, tehát hogy a nyilvánosság számára nem alkottak egy ennyire erőteljes egészet, hogy nem fog belemenni a kedvenc témámba, csak hogy mondjak egy gondolatot erről. Tehát, hogy az a magyar nyilvánosságnak a szerkezetét nagyon jól leírja, hogy van egy olyan Mandiner gála, ugye ez a neve, amit aztán talán a Várkert bazárban volt ennek a átadása, de hogy menjünk egy például vissza a Mandiner gálához, mint kifejezéshez. Tehát a Mandiner gála, a Mandinernek a tulajdonosa egy olyan cég, aminek a kettővel arra lévő tulajdonosa az az MCC alapítvány. Az MCC alapítvány ugye eredetileg arra jött létre, hogy oktatási tevékenységet folytasson, de ahelyett, hogy ezt csinálná, vagy emellett azt csinálja, hogy a magyar állam 500 milliárd forintnyi részvény pakettet adott neki át, egyik része MOL, a másik része Richter részvény, aminek a részvényeit ő tulajdonolja, és ezeknek az egyébként a részvényeknek a nyerességéből ő befektet és gazdasági tevékenységet folytat. Tehát a magyar állam adta ezt a pénzt, az MCC megvette két áttétel, vagy két céggel keresztül a Mandiner nevezetű újságot, és a Mandiner nevű újság kiír egy ilyen gálát, és a gálán megszavaztatja azok az emberek, akik egyébként ugyanennek a cégnek valamilyen módon dolgozói. És ez a magyar nyilvánosságnak tényleg egy elfogalása. Szóval, hogy valójában, hogy valaki ezt nem tudja felfejteni, akkor úgy tűnik, mintha ezek egymástól függetlenül mozgó valamik lennének, és hiába történik az, hogy a új magyar űrhajósnak az a mostanában a másodlagos feladata, hogy Orbán Viktorral tart interjú beszélgetéseket, aminek, tehát én megnézek egy ilyen Farkas Bertalanos beszélgetést is Orbán Viktorral, de hogy most viccelünk félretével, de hát, hogy egyszerűen ezek egy valójában teljesen szürreális dolgok. Tehát, hogyha azt, csak azt nézed meg, hogy a magyar államnak mennyibe került mondjuk Kapu Tibor űrutazása, amire egyébként szerintem minden magyar büszke lehet, és utána mit csinálnak Kapu Tiborral, hogy 1-1 politikai szereplővé léptetik elő, nem is vártak sokat, tehát volt az űrutazása, és utána egyből hirtelen politikai szereplő lett, és úgy látszik neki, ő, aki pozícionálva egy olyan helyzetben, hogy belőle valamilyen politikai aktort akar Orbán Viktor csinálni. Tehát még egyszer mondom, közpénzből egy egyébként fontos közérdek, hogy Magyarországnak legyen az űrben tevékenysége. Nem tudom, az űrbázis építés az majd hogyan áll, de az egy másik kérdés. Kérdez, de van az a neve a magyar műholdnak, hogy MASZAT, és egy ekkora ilyen műhold, ez a magyar műholdipar egyelőre, de hogyan, merünk nagyot álmodni, de minden esetre a lényeg az, hogy ez is egy ilyen becsatornázása két lépésben a közpénznek, a közpénz elveszítési folyamata, amikor a végén van egy gála, és oké, hogy a Kovács Ákos lesz az év kulturális személyisége, mert a Krasznahorkai igazából, nem tudom, csak egy hónapot tudott megnyerni, de hogy egyébként meg mégiscsak erről beszélünk, és az ő rendszerük, az ő echo chamberjük az ilyen szempontból működik, mert hibátlanul átmegy, és valójában igazából senki sem kérdezi meg, hogy ez micsoda.
De akkor még egy kicsit a kulturális perceknél maradva, azért nem lehet amellett elmenni, hogy Gyurcsány Ferenc újból interjút adott, csak most Róna Jegonnak.
Tehát egy nagy csönde maradó azért az a Feri.
Igen.
Úgy visszavonult, hogy...
Ráadásul szerintem a magyar nyilvánosságban egyedülállóan ő az, aki megvalósítja ezt a könyvírással fenyegetőzés tényállását, de így évtizedek óta, vagy évtizedes viszonylatban, ugye most... Azt ígérte az új könyvével kapcsolatban, hogy az Európai Humanista Centrum nagy könyve lesz Kant után, és egy olyan nagy könyvet ír, amit Magyarországon 20 éve bárki nem, vagy senki nem írt, úgyhogy...
Hát ha nagyon szeretnék ízéstelen lenni, akkor azt mondom, hogy tiszta ész kritikája, de ezt most inkább hagyom. Tehát, hogy a magyar közérdben van egy nagyon különleges állapot, most nem csak a Feri, hanem az, hogy vannak ilyen emberek nálunk, akik úgy érzik, hogy olyan magas szinten vannak, hogy így a világ legnagyobb filozófusai kell magukat mérniük. Ugye azért Puzsér Róbert kezdte ezt, hogy ugye az ő könyve a Metafizika című, tehát volt Arisztotelész, és talán volt Puzsér Róbert, így a görögök így jöttek be Magyarországra, és aztán ott van a Feri, aki, beszéljünk egy Feriről tényleg 8 mondatot, jó, tehát többet ne. Tehát a Feri úgy ment el, hogy el sem ment. Tehát, hogy ugye azt mondta, hogy itt a vége, most kész. Te többet, én rólam többet nem hallottok, én most elmegyek a magányomba, a köcsén fogom a tiszta ész kritikáját gyakorolni magamon, vagy a józan ész kritikáját, és vagy az ítélő erő kritikát tudnám folytatni, még de ezt nem folytatom. És mennyi időt, mi maradt úgy?
Jó, de te mire számítottál?
Hát erre, hát nyilvánvalóan erre, de hogy érted, szóval ott hagyta a pártját, nem a legjobb állapotba, ugye a volt feleségére, hogy akkor most akkor tessék párat csinált te, én elmegyek, nem tudom, két Vargának, az írói neve, bocsánat. Ezt most a saját nevén csinálja?
Vagy
ezt, ja, na, igen, szóval elment, és utána ilyen, tehát látszik, ugye ez a politikának a drog része. Ez az érdekes, hogy nagyon-nagyon kevés olyan magyar közszereplő van bármelyik oldalon, jobb és oldalon egyaránt, aki képes volt tisztességgel és mondjam, méltósággal visszavonulni. Sose gondoltam, hogy ő ezt a méltósággal visszavonulásnak a nem tudom, szobra, tehát azért mondjam, a karrierje nem a méltóságról szól, de az, hogy utána, érted, az a játéka, hogy bemegy a Róna Jegonhoz, és azt mondja, hogy ő a Kant utáni legnagyobb művet fogja megírni, ez valahol, tehát kb. Valahol valami...
És mi van a modern magyar baloldallal, igen?
Hát arra várunk már, nem tudom hány éve, 2006 nyara óta végre valaki megírja azt a kisipolom könyvet a modern baloldal. De ugye írt szakácskönyvet, tehát lehet, hogy az a modern baloldal.
Jó.
Jó, hát a Feri.
Szerintem menjünk tovább, komolyabb vizekre evezzünk.
Evezzünk, és, Ferivel.
Abszolút. És most ki is nyitnám a beszélgetést egy szavazással a közönség felé.
Ki veszi meg Gyurcsány Ferenc legújabb könyvét? Nem.
Nem. Fogunk szavazni. Igazából a választási verseny jelenlegi erőviszonyaival fogjuk folytatni, úgyhogy azt kérdezném első körben, hogy ti hogyan érzitek, mi a benyomásotok azzal kapcsolatban, hogy az ősz folyamán erősödött a Fidesz, stagnált vagy gyengült, és a kék az erősödött, a fehér a stagnált, és a piros a gyengült.
Tessék, te vagy a vétó kövér Lászlója, tegyél rendet!
Hát nekem ez elég szorosnak tűnik mind a három színből.
Tudom, mikor ilyenkor csinálni, ilyenkor kell csinálni az ellenteszet, tudod, hogy rakja fel, aki a kéket mondja, az felrakja, mindenki más rakja el a kezét, és aki a kéket mondja...
Jó, aha, igen.
Aki a fehéret, aha, és aki a pirosat, aha, fehér.
Ez egy jó módszer volt.
Hát, tehát én még az alelnököt.
De így is... így is eléggé egyenlőnek tűnik számomra.
Nem, a fehér volt.
Jó, az online szavazatok úgy oszlanak meg, hogy 27% mondja, hogy erősödött, 47% mondja, hogy stagnált, és 26% mondja azt, hogy gyengült. Mm. És ez azért is érdekes, mert egyébként kijött a Mediánnak egy új mérése, ami azt mondja, hogy a biztos pártválasztók között a Tisza stagnált, a Fidesz hibahatáron belül erősödött, de nem is ez a legérdekesebb eredmény szerintem, hanem az is látható, hogy szeptember óta 60%-ról 52%-ra csökkent a kormányváltás választást akarok száma, és nőtt ugyanennyivel azoknak az aránya, akik szeretnék, hogy maradjon az Orbán kormány. És még egy másik érdekes adat, a közhangulat is javult valamelyest, az emberek 34%-a érzi azt, hogy jó irányba mennek a dolgok az országban. Szóval az a kérdésem hozzád, Bálint, hogy ez minek lehet az eredménye, ez az őszi osztogatások, a diplomáciai utak, vagy egyáltalán érdemes-e bármit ebből az egy kutatásból kiolvasni, hogy értékeled a Mediánnak a számait?
Amiket mondtál, annak a következménye, hogy mondjuk megszületik ez a dokumentum, a győzelmi stratégia, és hogy ugye itt van egy buborékon belüli üzenet, és van egy keret, és beszéljünk inkább ezekről, aztán beszéljük erről is. Ugye a Fidesznek az a keretezése minden kutatásra, hogy amiben nem ő vezet, az hazugság. De ez a keretezése. Tehát ő neki egy eleve kizárja azt a sajátjai számára, hogy létezhet-e olyan, hogy ők kisebbségben vannak, vagy nem ők vezetnek. Ezt mondja mindenhol. Ennek vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen fura, a témával teljesen együtt mozgó gondolat, amikor például elkezdenek arról posztolni, hogy a Politikon, ami egy európai és amerikai újság, ott a Polls of Poll nevezetű aloldalon, ez egy ilyen agregált oldalon, vezet a Fidesz. És akkor erre az egész Fidesz média ezt elmondja, hogy hoppá, de ugye eddig az volt a mondás, hogy nem vezetett sehol, hiszen mindenhol. És van, de ezek mondom az inkonzisztenciának egy ilyen fura dolgai, amire ha nincs rámutatva, akkor elmegy a semmibe. Most a másik ilyen gondolata, hogy bárki, aki bármit mér, az amiben nem ők vezetnek, az nyilvánvalóan valamilyen vágyvezérelt gondolkodás, nyilván csak úgy nem lehet ezt tenni. És akkor van az, hogy amikor az a stratégiában, nem tudom, elmész a 27. függelékbe, ha még létezik ilyen, akkor az egy állapot, hogy van hogy egyrészt van a Fideszt unják az emberek, kettő pedig az, amit mondasz, és ami szerintem én mindig nagyon súlyos, hogy 34% szerint mennek jó irányba, azt látták szerintem nyáron, hogy olyan mélységű a gazdasági teljesítményből, meg a politikai teljesítményből adódó kiábrándultság a Fideszben, és egyébként olyan erős az a minden honfitársunknak az a véleménye, hogy rossz irányba mennek az egyéni, meg akár az országos dolgai, hogy ezt muszáj valamilyen módon le kell kezdeni dolgozni. És lényegében szeptembertől kezdve megindult az a fajta osztogatás, aminek a nagysága, hogy mekkora, az még ez egyébként nem derült ki. Ugye mind a három gyermekes, két gyermekes anyáknak az SZIA mentessége, meg ez a rengeteg dolog, amit bejelentettek, egy. Kettő pedig ugye azt próbálják sugalni, hogy ha ennyi pénzünk van amúgy is az egyik zsebünkben, hát akkor biztos minden jól megy, és hiába vannak a károgók, mert még egyszer keretezés, hiába vannak a károgók, valójában a valóság az, hogy tele vagyunk pénzzel, csak egyik zsebből másikba kell pakolni. Ez egyik. A másik az, hogy ők amit mondtam, ez a vas, ami elindult, ennek igenis van nyoma. Lehet, hogy nem olyan, mint korábban, lehet, hogy nem olyan erős, mint korábban, lehet, hogy még nincs meg az az ügy, vagy ügyek, amiben ők ezt a megszokott korábbi 80-20-at tudják szállítani, 80-20-as ügyeket, de amikor az egész magyar közvéleményre ráengedik a saját maguk gépezetét, akkor úgy tűnhet, mintha nem lenne más. Úgy tűnhet. És akkor hogy magyarázok kicsit a számokba? Szóval, hogy ami itt érdekes az, amit mondtál, hogy mennyire nézik az emberek, hogy a saját értüket, hogy jó vagy rossz elmennek, kettő a kormányváltás akaróknak a száma. De hogyha ránézel a másikra, hogy mi a biztos válaszútnak ugye itt most már, ugye minél közel megyünk a választásokhoz, annál jobban ez a biztos választó a kés, aki ugye azt mondja, hogy el is megy szavazni. És ennek ugye az 50-40%, ugye ez 10 pontnyi előny a Tisza pártnál, ami az egy elég masszív előny, és miközben ugye az elmúlt másfél hónapban kommunikációsan, szerintem október 23-át leszámítva, valójában a Fidesznek a témái, vagy legalábbis a dominanciája jobban látszódott, leszámítva szerintem ezt az elmúlt két hetet. Tehát én ezt látom, azt látom, hogy a Fidesz természetesen ő dolgozik, hát miért ne dolgozna, az erőforrásait szerintem nagyon-nagyon koncentrálja erre a mostani időszakra, tudja azt, hogy sokkal nehezebb lesz egyébként, hogyha mondjuk egy olyan karácsonyi hangulat, ha valami hasonló, tehát valami ilyen arányjal megy el az ország karácsonyozni, abban nagyon-nagyon nehéz lesz, úgy igazán nagyot vissza jönni a Fidesznek.
Például a drogkampány az működik szerinted ebből a szempontból, ugye van egy csomó razzia, ugye házkutatások is voltak celebeknél, szóval, hogy...
Ugye, ez, most a drogkampány az arról szól, ami, hol vagyok itt a saját magam zárójeleibe, az, hogy meséljen el egy történetet. Tehát az, hogyha ugye hogy van Magyarországon drog probléma, az egy ténykérdés. Hogy ez hogy ennek hány szírma van, és milyen borzasztó a, nem tudom, a vidéki herbál helyzet, vagy hogy néz ki Budapesten ennek a kérdése.
Lehet, hogy nem dalszövegeket kellene elemezni, hanem mondjuk szociális szempontból megnézni.
Ők abban vannak, hogy szeretnének nagyon gyorsan eredményeket mutatni. Felmutatni. Ugye ez egy politikus, ugye egy politikus van kinevezve kormánybiztosnak, ugye a Heves megyei képviselőként van ebben benne, irányítja a drog elleni háborút, de ez egy 1-1 Amerikából importált kampány, de így dobozosan. Egy borzasztó kábítószer helyzet van Magyarországon, lehet, hogy nem a számokat kéne betiltani, hanem azt a szegénységet, azt az elesettséget, azt a reménytelenséget, ami egyébként az embereket a kábítószerek felé vezeti, lehet, hogy azt kéne orvosolni először, ez lehet, hogy egyszerűbb lenne, de ugye ez nem erről szól, hanem arról, hogy hirtelen legyen valamilyen eredmény. Az eredmény az, amikor be lehet mutatni a televízióba, hogy hány darab razzia helyesen, hány darab razzia volt, hány darab elfogás történt, mert hogy ez az egyik ilyen alkampány, amiben ez a rend, amit mondtál, ez a rendpártiság, a rendfele menést mutatja, és ők azt mérik a saját maguk táborában szerintem, és azt mérik szerintem a bizonytalanokban, hogy ebben a rendben, ebben a rendkérdésben van tartalék, és erről kell beszélni. Plusz lehet vele, ugye amit mondtál, a másik oldalt is, hát nem szó, hogy fenyegetni, de hogy inkább, hanem inkább, hogy erről akkor beszéljenek, és akkor készessék őket állásfoglalásra. Mert ugye ez a másik része egy ilyen politikai stratégiának, hogy lehessen keretezni az ellenfelet arról, hogy ő meg mondjuk droppárti.
Ja. De lassan szerintem térjünk át Esztergomra, beszéljünk erről a körzetről. Ugye azért speciális részben ez az OLVK, mert sok másikkal ellentétben itt nem a körzetnek a központja az, amiben a legtöbb ellenzéki potenciál van. Miért nem? Vagy mitől különleges ez a körzet, Bálint?
Hogy ugye a mi térképünk, ugye a kékkel van itt ábrázolva, azért is vagyunk itt, meg nagyon szeretünk itt lenni amúgy is, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Szóval, hogy ez egy... mint minden körzet az országban, de ez egy igazán különleges hely abban a szempontból, hogy amit eddig egy csomó helyen magyaráztunk az országban, hogy hogyan működik egy választási logika, hogy hogyan van felépítve egy körzet, hogy milyennek a szociodinamikája, itt ez egy kicsit másképp van. És azért van másképp, mert ugye ez egy, ugye Esztergom nem, tehát egy egyik legősibb magyar város, de 2-3 éve lett megyejogú város, ugye a szocializmusban ugye Tatabánya volt előtérbe helyezve, ugye az a megyének a székhelye, és itt pedig ugye ez egy másik körzet, ami egy ilyen kicsit ilyen, ugye Trianon után is, meg ugye abban, hogy ez egy sokkal vallásosabb hely, ugye a Katolikus Egyháznak a székhelye van, itt van a bíborosnak a székhelye, tehát hogy ez egy másképp, kicsit másképp kondicionált hely, mint akár a megyének a többi része, vagy akár sok más, most már másik megyejogú város. És ami itt érdekes, vagy több érdekes dolog van, az egyik érdekesség, az már a Tétenyé van, majd erről beszélünk, mint jelenség, de a másik pedig az, hogy ami máshol voltunk mondjuk bárhol az országban, hogy a választóközetnek a középén lévő legnagyobb település az a meghatározó politikailag abban a szempontból, hogy az mondjuk egy ellenzék számára az a már meglévő, itt pont fordítva van. Itt az van, hogy ugye még egyszer, hogy Esztergom nem egy, tehát ez egy 100 000-es körzet, és ugye Esztergomnak a relatív nagy, tehát relatíve ő a legnagyobb, de igazából ugye maga mondjuk 28 000 lakosával nem akkora, mint a többiek. De ugye utána nála kisebb településekre megyünk rá, tehát Dorogra, Lábathalra, Nyergesújfaluba, akkor azt lehet már látni, hogy az, ami korábban volt Fidesz többség, az már sok történelmi oknál fogva is, meg nem történelmi oknál fogva is, eltűnt. És ha itt lenne, vagy itt van, ha itt van kampánystratégia az ellenzék részére, akkor ez egy Esztergom által megnyerhető egyéni körzet, és nem úgy, mint az országnak nagyon sok részében, ahol pont fordítva van, hogy a főváros helyett a kisebb településeken kell kampányolni. Hogy ennek mi a története? Mondom még ez a, most nagyon dióhéjban ez a szociológiai története, de inkább az is a története, hogy ugye itt, amit kedvenc Manónk, ami
átrajzoló
Manó nagy ceruzájával, amikor ezt rajzolta ezt a körzetet, a kis huncut, akkor ugye úgy rajzolta, hogy a régieket úgy húzta a határokat valamilyen oknál fogva, hogy ezek a hagyományosan baloldalibb bányász, korábbi bányász városok kerüljenek úgy olyan arányba Esztergomhoz, hogy Esztergom mindig tudja valamilyen módon ellensúlyozni. És ugye ez egy csomó ideig működött is, de a LP választáskor már úgy látszott, és ugye azért is költődött bele a kék közé, hogy ez a fajta iszonyú dominancia, ami egyébként majd, amikor beszélünk Esztergomról, hogy vagy ez mekkora dominancia, ott fog igazán látszani, hogy ez igazából egy csatatér körzetté vált, és egyébként, ha ellenzéki győzelemen nem, tehát hogy ahhoz, hogy ellenzéki győzelem legyen, ezt körzetet kötelező megnyerni.
De akkor, ha már említetted Tétényi Évát, menjünk bele szerintem kicsit jobban a politika történetbe.
Ugye menjünk.
Itt Medgyes Tamás volt a fideszes polgármester 99 és 2010 között, és az ő polgármestersége elég sokféle
viharos volt.
Botrányokba fulladt egy ponton, és ugye Tétényi Éva így tudott 2010-ben győzni a polgármester választáson, de ugye az volt itt a helyzet, hogy a közgyűlésben egyáltalán nem volt többsége, és gyakorlatilag léptennyomon akadályozni tudta a fideszes többség a Tétényi Évának a működését, és igazából nagyon érdekel, hogy te ezt hogy látod akkor, hogy látod most, és kicsit általánosabban, hogy mit tehet akkor egy politikus, hogyha igazából nincs eszköze, mert folyamatosan akadályozzák, csak kommunikációs megoldásai vannak, vagy csak a szimbolikus politizálás, hogy igazából mit tehet ilyenkor valaki?
Szóval okosnak lenni viszonylagosan nagyon egyszerű, hogy hát így kellett volna csinálni, miért nem így csinálta, stb. Ugye az történt, hogy ugye akkor is egy nagyon masszív Fidesz többség volt, de az esztergomi polgárok igazából a Medgyes Tamásból ábrándultak ki, vagy őt akarták leváltani, nem a Fidesz, ezt majd mi elmondom, hogy mi történt, és ugye az ő rengeteg botrányával, voltak ott magánéleti dolgok, ugye voltak ott korrupciós szálak, és ott voltak itt, hogy mondjam, a közpénzek furcsa kezelésének ügyei. Ezekből az esztergomiak azt mondták, kérdezve 10, hogy elég. És ugye akkor egy pár hónappal voltunk a fülkeforradalom után, és ez már magában egy óriási dolog, hogy lehet az, hogy az országban egyébként mindenhol máshol elképesztő narancs vihar, szabad ezt kifejezést használni, hogy narancs, igen, vihar dúlt, és például a megyei jogovások közül egyedül ugye Botka László őrizte meg a székét úgy, hogy egyébként a közülési többségét elvesztette a Fidesz számára. Egy másik helyen, ilyen közel, egy ilyen erős Fidesz bázisban meg váltás történt. De ugye az akkori ellenzék, ahogy aztán, hogy mondjam, a végét is megérte, ugye rengeteg párt, apró kis pártok egymással ilyen csak ő általuk értett harcban voltak, és ugye nem együtt indultak, hanem külön indultak a körzeti helyekben, és ezért sikerült egy olyan eredményt elérni, hogy lényegében a Fidesz az összes körzetben nem szerepelt jól, tehát 41-2-3-4%-os teljesítménye tudott ő mindenhol nyerni. És direkt felírtam, mert egyszerűen nem hittem el, hogy volt egy olyan párt is, hogy regionális együttműködési társaság, vagy nem párt, hanem egy egyesület, akinek volt szintén jelöltjeit 2010-ben, szóval úgy jött, az lett az eredménye a választásnak, hogy Tétényi Éva nyert hatalmas, majdnem kétharmados többséggel, és ott mellette lévő közgyűlésben pedig egy hatalmas, de mondom még egyszer nem, tehát számszakilag nagy, de választási százalékban nem olyan óriási fideszes többség lett. És ekkor kezdte el Tétényi Éva a tevékenységét, szabad ezt így fogalmaznom, ami Hát... Mondom, utólagosan az ember sokkal bölcsebb, de hát ugye van a kormányozni akarás, a kormányozni tudás, és a kettő nem feltétlenül jár egy kéz a kézben, és neki szerintem egy borzasztó 4 éve volt, amivel szerintem sok-sok sikert ért el. Például azt elérte, hogy az az ember, aki mindent megtett azért, hogy ő el tűnjön, ugye ez Medgyes Tamás, aki nem is kötözött ki a polgármesteri irodájából, ahol tudott betett neki, ahol tudott mindent megvétózott, ahol tudott többséget állított vele szemben minden egyes kérdésben. Odáig ment ez el, hogy ők úgy érezték akkor, hogy még az is belefér, hogyha az alapvető közvetítések sem működnek, mert az a végén a polgármesternek a fejére hullik vissza. Ami abban a szempontból igaz volt, hogy a végén, hogy a 14 végén kikapott Tétényi Éva, de nagyon kevéssel kapott ki. Tehát azt a fajta politikai munkát, amit meg kellett volna tennie, hogy többséget gyűjt maga köré, hogy ez a fajta kicsit élhetetlen, mindenkivel háborúban, körkörös háborúban lévő ilyen Jeanne d'Arc szerepet kicsit visszavegye, arra azt mondom, hogy ő így jellemileg, vagy habitusából képtelen volt. És ebből a fajta kudarcból, ugye nagyon régen volt, ott még az akkori, akik egyébként most is működnek, liberális értelmiségiek, még időben még miniszterelnököt is láttak Tétényi Évába, hogy akinek sikerült ez, az nem tudom mi, annak sikerülhet majd az, hogy ez a 14-es casting környék állapot is. Ugye voltak azért sikerei, tehát ugye az, amivel ő átvette ezt a várost, akkor még nem volt megyek, a egy nagy város volt itt, és egy nagyon fontos fideszes bázis volt, azt azért egy óriási, tehát 21-2 milliárdos adósságot le tudta dolgozni, rendbe hozott egy csomó mindent, de a politikai munkát, ami ahhoz kell, hogy az embernek legyen politikai hátországa, ezt nem csinálta meg. És hogyha az időben kicsit elmegyünk 10x évvel később, ugye Pintér Bence Győrbe valami nagyon hasonló helyzetbe került, hogy egyedüliként meg a alpolgármesterével így ketten harcolnak a egy masszív Fidesz többséggel szembe, ugye emelési megyőgóvás óriási költségvetéssel ugye a magyar ipar egyik fellegvárába, és ő meg ugye szerintem tanult már ugye az elődjének így az előzményeinek a hibájából, egy teljesen másik fajta politizálásban, és egy nagyon-nagyon konfrontatív, de mégis egy ilyen jól kitalált szerepbe helyezi magát, és nem ebbe a Jeanne d'Arc állapotba. De bocs, ha mondjak még egyet, hogy aki ugyanezt, sok keveset dicsérjük, de amikor megérdemli, akkor hagyd dicsérjük meg. Amikor Márki-Zay Péter átvette, ugye, 18 februárjában hogy mezővásárolt, akkor ő is ugyanilyen hasonló helyzetbe került bele, hogy lényegében egyedül volt az akkor ugye Lázár János embereivel teljesen a közgyűlésbe, és ott neki azért mégiscsak az sikerült, hogy ezért ott ő tudott magának többséget teremteni. Na most a Tétényi Éva kérdésem azért egy érdekes dolog, mert hogy ami a magyar ilyen közgondolkodásban nem a Fideszében, mert ők szerintem ebben teljesen tisztában vannak, hanem inkább így az általánosban, hogy ez a kormányzási tudás, kormányzó képesség, kormányzás akarás, az hogyan tud egy jó egyvelegyet, vagy egyveleget alkotni. Egyébként van erre, vicces, már régen hivatkoztam be, van egy egész, nem, egy jó G. Fodor Gábor könyv, ugye kormányzási tudás az a címe, még régen írta, amiben ugye ezt próbálja körbejárni, és amikor a Fidesz készült annó a 2000-es évek közepén kormányzásra, és az akkor még ugye a század végben volt ez a fajta felkészülési munka, akkor nagyon sokat foglalkoztak azzal, hogy vajon az, amit akkor egy ideig még a szocialisták a saját magukénak tartottak, hogy ők a kormányzó képességnek a letiteményesei, most utólagosan ugye, most már inkább a Kantnak a, meg nem egy, szóval, hogy annak a letiteményesei, azt ők hogyan tudják azt ők ezt átvenni. És hogyha ránézel, kiugrolva egy pillanatra a fő, vagy a nagy országos részre, hogy most a Fidesz azt próbálja a sajátjainak is, egyébként meg a többieknek is elmagyarázni, hogy ez a fajta unalom, meg ez a megszokottság, az igazából jó. És a többiek nem tudnak kormányozni, csak ő képes erre. Ezt próbálják be a keretbe rakni. Lehet, hogy nem jó, lehet, hogy ugye, és bocs, kapcsolat zárójel, és ebben jön bele az, amikor Lázár János, ugye mi egyik kedvenc ilyen politikai hősünk, belobagol a lovával, és azt mondja, hogy a MÁV-ot rendbe rakni, az még két ciklus kell.
Igen.
Ez a, ugye ő, és akkor tudod így, hogy micsoda? Pardon? Ugye ez már volt, ugye? Mert ugye 15 év, tehát hogy az ország, ugye nálam van az 50%, ugye? Ő van az 50%, ő mondja az 50%-ot. Az Orbán szerint 66 vagy 7, ő, szóval, hogy gondolj bele, hogy ez, és ezek, ugye mit mondasz, ez azért, ezek furcsa ellentmondások, de most mindegy, visszatérek ide.
Térjünk vissza, igen. Azért is térjünk vissza, mert nagyon izgalmas egyébként szerintem, hogy egy eléggé hírhet politikus is kapcsolódik ide.
Ugye, kire gondolsz?
Völner Pál volt a körzetnek az országgyűlési képviselője, és nagyon érdekes, hogy ugye Tétény Éva 2010-ben ki tudta használni azt a polgármester választáson, hogy Medgyes Tamás nagyon, már nagyon elege volt a választóknak belőle. Itt viszont azt látjuk, hogy 2014 és 22 között a Fidesz egyébként parlamenti választásról választásra erősödött a környéken, és igazából nem nagyon tudott kezdeni semmit azzal azzal az ellenzék, hogy Völner Pálhoz fűződik az elmúlt évtizedek egyik leghíresebb politikai botránya. Szerinted ez miért nem sikerült?
Oké, okay, szóval Völner Pál nyeregyesújfalui, nem esztergomi, és ez azért fontos, mert amikor az ő rendszereit épült, akkor lényegében a Medgyes Tamás érába, és meg utána is a városnak a meghatározó elemei, figurái, mondom tovább, az asszociációs láncomat, azok nyeregyesújfaluiak voltak. A cégek, akik itt dolgoztak, akik meg voltak bízva, akik szinte mindent nyertek, egy nyeregyesújfalui klán vett át lényegében az irányítást. Ez egyik a másik, hogy a Völner Pálról azt kell tudni, lehet, hogy most már te hírhetté vált, ugye a Völner Sándor ügyel kapcsolatban, előtte a kutya nem ismerte őt. Úgy közben, hogy 1000 éve volt a politikában, ugye a Fidesz alapításakor került oda a párt közelébe, ugye nyeregyesújfalui jogászként vett részt, szerintem ő talán az ELTÉ-re, vagy talán ott a Bibó környékén járt, és így lett, tényleg lépdelte fel a különböző ilyen szakmai ranglétrákat, nem erre gondoltam, de igen, ranglétrákat, és került abba az állapotba, ugye Trócsányi alatt is igazságügyi miniszter volt, és aztán később, ugye Vaga Judit alatt is igazságügyi miniszter volt, és az állapitkár. Ő, bocsánat, elnézést, állapitkár volt, és az állapitkárságának ugye szerintem két nagyon fontos momentuma volt, az egyik az az, hogy ugye Vaga Judit szerint ő írta alá a Pegazus megfigyelés. Ő nem tudott semmiről, de a Pali az állandóan.
Kiszignálta,
igen. Írd alá, és hallgass le egy pár embert, jó, én nem tudok semmit csinált. Ez volt az egyik, ugye, ilyen tette.
Nem jól delegált.
Vagy jól delegált.
Vagy jól delegált.
Jól delegált.
Ez a pont kérdése.
Hát igen, igen. Szóval, hogy jól delegálta a Pegazust oda, és a másik pedig az, hogy ugye ebben az egész végrehajtói maffiában ő egy, ugye egy komoly szereplő volt. És a harmadik pedig, ez már nem a államtitkársága, hanem az az, hogy ez egy olyan ügy volt, már régen volt, amiben szintén egy ilyen kampány közepén robbant bele a Fideszbe, de én akkor, és azóta is azt gondolom, hogy ezt a Fidesz egyik egymással versengő szála a másik ellen játszotta ki. Hiszen itt volt Orbán Viktor, és még közösen énekelt Völner Pállal, meg Ida Lolászott, amikor már egyébként ellene fedett, meg nem fedett nyomozása volt, amiről állítólag ő nem tudott. Na most ez a Völner Sándor ügy, az egyébként abban benne van egy kicsit így az egész Magyarország története, mert hogy ha van, hát most megpróbálom visszafogni a indulatomat, tehát hogy van egy közepesen jól működő szervezet, ez a végrehajtói szervezet, ami hát ugye, hát hogy mondjam, akinek volt vagyok dolga, akkor az nem zár őket a szívükbe, és ennek a monopolizálása, embereknek a nyomorának a kihasználása, egyébként egy valójában egy teljesen legitim eszközrendszernek az elképesztően eltúlzott használata, ban lett ez a király, ugye a Sádl, aki az egész rendszert lényegében Völner Pálon keresztül, vagy együtt vele irányította, és évek, sok-sok éven keresztül ugye ezeket a legzsírosabb, nagyon komoly végrehajtói ásokat pénzzel megvette, de együtt találták ki, hogy ki legyen kicsoda, hocsoda, milyen legyen a képzési rendszer, milyen legyen az előmáltai rendszer, és lényegében a saját, egy maffiát üzemeltetett a Völner Pál segítségével, vagy tettestársként, majd a bíróság ezt kimondja. És ebből az ügyből valójában, ami a 2021-es, 22-es időszakban elképesztően rengeteg embert foglalkoztatott, és én akkor is azt, amit most is mondok, hogy valójában az egy valakik által eljátszott, vagy végigvitt ügy, aminek ugye az áldozata valójában Völner Pál, mert ugye Sádl György, lehet, ugye hatházák az a poszton, hogy éppen Siófokon eszik, meg valamilyen Ferrarit éppen javít, vagy, tehát hogy éppen azért, hogy mondjam, azért így még nem szenved, még nincs lenne végrehajtás, hogy ilyen szellemeset mondjak, de hogy, már elnézést, de hogy Völner Pál pedig ugye a politikai karrierje abban a pillanatban véget ért, és ott történt meg az a, egyébként szintén az ő szempontjukból nagyon gyors váltás, hogy az itteni Fidesz leállították, az itteni Fidesz nem Erős Gábort akarta akkor, de jött ugye a központi ukász, hogy itt rendet kellett tenni, mert ez a körzet egy ilyen botrány után elmehet.
Igen.
Nem az, hogy elment, és most sokat beszéltünk a 22-es kampányról, nem is akarom kinyitni újra, nem elment, hanem erősebbet, nagyobbat nyert Erős Gábor, mint korábban Völner Pál. Aminek az az oka, többek között, hogy nem szerették valójában Völner Pált, mert egy teljesen szürke, de egyébként a, hogy mondjam, a Fidesznek bizonyos hatalomgyakorlási módjait rendkívül jó módon működtető ember volt, de egyébként itt a körzetben olyan kiemelkedő erejében nem volt. És ugye az egész Fidesz, itteni Fidesznek a drámája, az ugye 19-ben is megoldódott, hogy hogyan találnak egy olyan embert, aki képes azt a fajta többletet szállítani a polgármesteri választáskor, ami egyébként a Tétény Évát repítette 10-ben hatalomba.
Igen, és akkor beszéljünk is arról egy kicsit, hogy ami még sokkal leengerlőbb, hogy a Fidesz erősödés egyébként a városban még inkább látszik. Tehát ugye Hernádi Ádám, aki egyébként Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatónak az unokaöccse, a saját 2019-es eredményét 12%-kal múlta felül.
Ja, hát valószínűleg jól csinálja, amit csinál itt helyben. Vagy jó a rendszere, aminek az az egyik alapállapot, hogy nem jók az ellenfeleid, akik kihívják. Szóval ugye a tendencia, tehát amit lehet látni közvetlenül, ezt a legszűkebb, már azt mondom, hogy elővárosi világában nem ezt mutatják, hanem egészen más dolgot. Szóval, hogy ott ugye, tehát mind Dorogon, mind Lábatlanon, mind Nyeregesújfaluban valamilyen fajta változás, vagy valamilyen átrendeződés zajlott, vagy jelen pillanatban is zajlik. Itt pedig nem ez történik, hanem az van, hogy egyébként ez a többség, amit ugye a 24-ben ez a 70%, hát ebben legalább van 25, de inkább 30%-nyi egyébként ellenzéki szavazó, aki azt gondolja, hogy nem a Bádi Gábornak kellett győznie itt, hanem a polgármester jól csinálta a dolgát. De ugye ott ugye, ilyenkor a legegyszerűbb látni. Tehát amilyen az EP választási eredménye a Fidesznek itt, ugye az 44% volt, és ugye neki meg 70%-a van, akkor hát nem kell hozzá matematikusnak lenni, hogy ezt ember lássé, mi a különbség. Nyilván nem teljesen ilyen egy per egy, de azért ebben sok mindent le lehet olvasni. Olyan embert talált a Fidesz, akivel valójában nem nagyon tud itt a helyi ellenzék belekötni, és szerintem teszi a dolgát. Tehát, hogy nyilván vagy a része, amiben felmondja a szokásos dolgokat, de én ahogy látom, hogy figyelem, az eléggé ki van szervezve Erős Gáborra, tehát ő lényegében, mint hogyha egy ilyen tükör lenne a Fidesznek a kampány, a fő kampány csatornájának, tehát lényegében nagyon-nagyon kevés, vagy nem sok ilyen igazán saját tartalma van, és hát az ő szempontjukból ránéztek erre, akkor én azért, tehát az ő szempontjukból én azért Nem venném ezt biztosra, de hogyha csak annyit néznek, hogy milyen az esztergomi szám, akkor az inkább megnyugtatna, hogyha Fidesz stratéga lennék.
Jó, de akkor így záró témaként beszéljünk szerintem egy kicsit a Tisza esélyeiről is, és most ezen a ponton szintén kinyitnám a közönség felé a kérdést. Mielőtt folytatjuk tehát a témát, akkor azzal fordulnék hozzátok, hogy mit gondoltok, egy országos hírnevű vagy egy helyben ismert tiszás jelöltnek van több esélye a Fidesz ellen ebben a választókörzetben? Kék az országos hírnév és piros a helyi ismertség.
Na, megint. Húha. Na, akkor megint csináljuk a izét, nem? Kamilla, mind a leelnököt.
Most a piros, ott biztos több, de akkor maradjanak fenn a pirosak. Igen, és most a kékek. Nagyon köszönöm.
Több.
Több a piros.
Igen.
Tehát a közönség azt mondja, hogy a helyi ismertség, a helyi beágyazottság fontosabb. Ez ugye itt azért is különösen érdekes, mert most vagyunk abban a fordulóban a Tisza előválasztásában, amiben ketten maradtak, és az egyik ugye Radnai Márk, a Tisza alelnöke, aki egy országosan ismert szereplő, de azt lehet tudni azért, hogy ő neki a helyi beágyazottsága nem annyira jelentős. Szemben az ellenfelével, aki Németh Norbert, ő 28 éves, és Dorogi egyébként környezetmérnök. Izgalmas szerintem, hogy két ennyire eltérő profilú jelölt van, de hogy látod, szerinted Radnai Márk esetében igazából esély, vagy gyengeség az, hogy ő országosan ismert, de nem túlzottan beágyazott. Ugye valószínűbb az talán, hogy az országos ismertsége miatt ő fogja ezt a fordulót megnyerni, ezt még nem tudjuk, de hogy mit gondolsz erről?
Melyikről?
Hát arról, hogy a közönség szavazás megtörtént, ha neked kellene szavazni abban a kérdésben, hogy a helyi ismertség a fontosabb, vagy pedig az országos ismertség, akkor mit mondanál?
Én azt mondanám, amit mondtam egész műsorban, hogy ezt a közöttet úgy lehet megnyerni, hogyha az ember megdolgozza és lejárja esztergomot, és esztergomot át tudja fordítani. Ebből a szempontból, hogy a Radnai Márknak esztergomhoz van talán több köze a kihívójának, meg talán Dorogról. Most itt ebből a szempontból a Radnai Márknak áll ilyen szempontból, vagy a lehetőség neki jobb. De ugye ilyenkor mindig az jön szembe, hogy valaki egy országos pártnak az alelnöke, akkor nagy valószínűséggel Budapesthez kötik a feladatai. Na most ezt így nem lehet. Tehát ezt itt helyben kell akkor van esélye, hogyha ezt így lejárja, ha ezt megdolgozza, ha itt van egy olyan tényleg ugye angolul ezt ugye fieldworknek hívják, szóval hogy el kell menni és tényleg végig kell dolgozni az egész körzetet, akkor van az esély meg, hogy ami a többi a választókörzet többi településéből adódó többséget itt is át lehet fordítani. Szóval hogy ez egy mint minden egyébként minden körzet ilyen az országban, ez még jobban, még jobban kékkel aláhúzva olyan, hogy valójában akkor van a kihívónak esélye, ha magát, egyrészt a nevét, kettő az a Tiszát, három a programját el tudja itt helyben sok embernek személyesen magyarázni. És akkor amit beszéltünk talán Kaposváron, továbbra is tartom azt, hogy egy jó jelölt az tud hozni, egy rossz jelölt tud vinni, egy neutrális jelölt az tudja hozni azt a számot, ami egyébként a pártjának a száma. Ebben az esetben itt egy jó jelöltre van szükség, aki tud többet hozni, mondom még egyszer azért, mert a számoknak egy része az ellenzéknek kedveznek, de egy része a Fidesznek.
Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.
És köszönöm nektek is a figyelmet, azoknak is, akik ide helyben eljöttek, és azoknak is, akik online követték a műsort. Jövő héten a stúdióban jelentkezünk, két hét múlva pedig Kolozsvárra utazik a Vétó. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!